Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szűz Mária közbenjárását kérjük Róma városáért, az egész világért, és különösen a békéért. A békéért, amely csak akkor igazi és tartós, ha bűnbánó és megbocsájtó szívekből ered, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Elindult a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Ocean közös tanszergyűjtése. Az akció augusztus 8-ától 24-ig tart. Jelentették be az Egyesület és az Áruházlánc közös sajtótájékoztatóján Budaörsön. Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöke elmondta. Immár 7. éve szervezik meg a vállalattal közösen tanszergyűjtési akciójukat. Az elmúlt 3 évben 300 000 iskolaszer gyűlt össze, amelyekkel 27 000 gyermeknek és családjuknak tudtak segíteni. Mint mondta, az összefogáson túl a legnagyobb köszönet a vásárlóknak jár, hiszen a koronavírus járvány és a gazdasági válság idején is évről évre többen támogatták a szervezetet. Akkor a legkönnyebb a hátizsák, ha az tele van jó szívvel adományozott iskolaszerekkel, fogalmazott a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöke. Az összegyűjtött adományokat az Egyesület helyi szervezetein keresztül juttatja el a legrászorultabbaknak. Benede Attila családügyekért felelős helyettes államtitkár arról beszélt. A kormány 2010 óta családbarát országot épít, több mint 30 féle családtámogatási elemmel segítve a családokat. Az intézkedések közül a legsikeresebbnek a közoktatásban bevezetett ingyenes tankönyvrendszert nevezte, ami elmondása szerint évről évre 100 000 forintos megtakarítást jelent a családoknak. A kedvezőtlen külső hatások ellenére a kormány erősíti az államháztartás egyensúlyát. Az idén meghozott intézkedésekkel a kormány mintegy 1 000 milliárd forinttal javította a költségvetés mozgásterét. Az intézkedéseknek is köszönhetően a költségvetés július végén 213 milliárd forint többlettel zárt, ami minden idők második legkedvezőbb július havi mutatója. Közölte az államháztartás központi arrendszerének július végi helyzetéről kiadott gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Július végén az államháztartás központi arrendszere 2443,3 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 2473,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 168,4 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 138,5 milliárd forintos hiányt mutattak. A magyar gazdaság az elmúlt években nem összeszerelő üzemekre alapozott fejlődésen és munkahelybővítésen ment keresztül. A beruházásoknál ugyanis komoly szerepet kapott a kutatásfejlesztés is. Jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Zalaegerszegen a Flex új autóipari alkatrészüzemének alapkőletételi ünnepségén. Gulyás Gergely hozzátette, Zalaegerszegen is olyan gazdasági fejlődés ment végbe, amely nem csak az iparűzési adó növekedésében mutatkozik meg, de abban is, hogy egyetemek és kutatóintézetek jelentek meg a Zalazón területén. A Flex 36 milliárd forintból megvalósuló új beruházása is újabb szakasz a zalaegerszegi sikertörténetben, ipari parkot és kutatóközpontokat is létrehozva, tette hozzá a miniszter. Azt mondta, a Flex is úgy gondolkodik a magyar gazdaságról és erről a térségről, hogy érdemes beruházni, új minőséget képviselő alkatrészeket megálmodni és gyártani egy új gyárban. A vállalat az egész vármegye legnagyobb foglalkoztatója 4000 munkavállalójával, de összesen 7 magyar településen van jelen, ahol együttesen 10 000 embert alkalmaz, tette hozzá. Végül az időjárásról. A délkelet felé vonuló keskeny frontális felhősáv mögött fokozatosan csökken a felhőzet. Reggelre nagyrészt kiderül az ég, de főként északkeleten-keleten maradnak felhős tájak is. Elszórtan számíthatunk északnyugatról dél-délkelet felé mozgó záporokra, zivatarokra, amelyek eleinte a Dunántúl nyugati, délnyugati részeit, majd egyre inkább az északkeleti-keleti tájait érinthetik. Az északnyugati szelet a front mentén átmenetileg erős széllökések kísérik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A pápa az olaszországi afgán közösséghez, a párbeszéd kultúrájával a békés együttélésért. Öt vallás képviselői gyűltek össze, hogy megünnepeljék a testvériséget a párizsi olimpián. 10 éve menekültek el a keresztények a ninivei síkságról. Szakópátriárka. Kollektív tragédia. Hitélet. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
Ferenc pápa az olaszországi afgán közösséghez, a párbeszéd kultúrájával a békés együttélésért. Ferenc pápa szerdán reggel az általános kiallgatás előtt fogadta a Vatikánban az olaszországi afgán közösségek társulatának 10 tagját. Hozzájuk intézett beszédében osztozott népük fájdalmas történetében, és arra biztatta őket, hogy ne engedjék vallási hagyományaikat politikai szándékok eszközévé tenni, hanem törekedjenek olyan együttélésre, melyben az emberek kölcsönösen elismerik egymás vallási és kulturális értékeit.
L'Afghanistan negli ultimi decenni ha avuto una storia complicata e drammatica.
Afganisztán az utóbbi évtizedekben bonyolult és drámai történelmet élt meg, amelyet egymás követő véres háborúk sora jellemzett. Ilyen körülmények között nagyon nehéz volt a lakosságnak nyugodt, szabad és békés életet élnie. A háborúskodás miatt sokan vesztették életüket, mások pedig hazájuk elhagyására kényszerültek. Kezdte beszédét a pápa. Az afgán társadalmat, miként a szomszédos Pakisztánt is közösen jellemzi, hogy sok nemzetiség alkotja, amelyek mindegyike büszke kultúrájára és hagyományaira. Ez a sokféleség azonban a sajátosság védelme helyett sokszor alkalom a diszkriminációra és a kirekesztésre, sőt, az üldözésre is. Mindez különösen is érvényes a Pakisztánnal szomszédos lyukacsos határra, ahol számos etnikum és vallás élés találkozik egymással. A pápa szerint a vallásnak természeténél fogva hozzá kellene járulnia a szembenállások keserűségeinek enyhítéseihez, és olyan tereket kellene teremtenie, melyekben egyenlőképpen elismerik egymás értékeit. Mégis a vallást sokszor manipulálják, és eszközként hasznosítják, és olyan célokra használják, amelyek idegenek a természetétől.
È perciò indispensabile che in tutti maturi la convinzione che non si può in nome di Dio fomentare il disprezzo dell'altro, l'odio, la violenza.
Ennél fogva nélkülözhetetlen, hogy mindenkiben érlelődjük a meggyőződés, hogy Isten nevében nem lehet megvetést, gyűlöletet és erőszakot szítani. A Szentatya ezért arra biztatja az afgán közösséget, hogy továbbra is munkálkodjanak a vallási harmónia előmozdítására irányuló nemes szándékaikon, hogy legyőzzék a különböző vallások közötti félreértéseket, és ezáltal a bizalomteljes párbeszéd és béke útját tudják építeni. Ez korántsem egyszerű út, amely olykor kudarcot szenved, de mégis ez az egyetlen lehetséges út, amelyet kitartóan és következetesen kell követni, ha valóban jót akarnak tenni a közösségnek a béke szolgálatában. Ferenc pápa végül az Al-Azhar nagyimámjával 2019. február 4-én aláírt emberi testvériség dokumentumára utalt, amely leszögezi, hogy a vallások soha nem szítanak háborút, nem ösztönöznek gyűlöletre, ellenségeskedésre, szélsőségességre, sem erőszakra vagy vérontásra. Ezek a csapások a vallási tanítástól való eltérésnek, a vallások politikai célra történő használatának, valamint bizonyos hívő emberek torz vallás értelmezésein a következményei, akik visszaéltek a vallásos érzelmeknek az emberek szívére gyakorolt befolyásával, hogy olyan dolgokra vegyék rá őket, amelyeknek nincs közük a vallás igazságaihoz.
Pertanto abbiamo chiesto a tutti di cessare di strumentalizzare la religione per incitare all'odio, alla violenza.
Éppen ezért kéri, hogy szűnjön meg a vallások eszközként hasznosítása gyűlölet és erőszak keltésére. Az emberi testvériség dokumentuma pontosan az Istenbe vetett hit révén született, aki az embereket testvérként teremtette meg, és nem akarja, hogy az ő nevét emberek terrorizálására használják. A vallás szerepéről elmondottak hasonló módon vonatkoztathatók az etnikai, nyelvi, kulturális különbségekre, amelyek kezeléséhez ugyanúgy szükséges a párbeszéd kultúrájának útként való elfogadása, a közös együttműködés és egymás kölcsönös ismerete. Ferenc pápa mindenható és irgalmas Isten segítségét kérte a kormányok és a lakosság számára egy olyan társadalom felépítéséhez, ahol mindenkit egyenlő jogokkal rendelkező, teljes jogú állampolgárként ismernek el, és ahol mindenki a saját szokásai és kultúrája szerint élhet, mindenki jogai figyelembe vevő keretek között visszaélések és diszkrimináció nélkül.
Öt vallás képviselői gyűltek össze, hogy megünnepeljék a testvériséget a Párizsi olimpián. Az 1924-es Párizsi olimpiai játékok idején a Notre-Dame székesegyház rendkívüli vallásközi szertartásnak adott otthont. 100 évvel később, augusztus 4-én újabb vallásközi találkozót tartottak a híres párizsi székesegyház előterében, hogy megünnepeljék a testvériség szellemét, amely a világ legfontosabb sporteseményének hátterében áll. Vasárnap délelőtt 10 órakor a világ öt nagy vallásának képviselői gyűltek össze Párizs egyik legikonikusabb jelképe előtt, amely a 2019. április 15-i pusztító tűzvész után még mindig újjáépítés alatt áll, és idén decemberben nyitják meg újra. Az olimpiai falu különböző vallások központjának, mintegy 100 lelkészével körülvéve, megosztották gondolataikat arról, hogyan hozhatja ki a sport az emberiségből a legjobbat, és hogyan szolgálhatja a világ népeit. Philip Marseille püspök, Párizs segédpüspöke, valamint Christian Krieger tiszteletes, a francia protestáns szövetség elnöke, és Anton Gejesov tiszteletes, franciaországi ortodox kórházlelkész képviselte a keresztény vallást. Hozzájuk csatlakozott Haim Korsia, francia főrabbi, Nayat Ben Ali, a Párizsi Mecsetek Egyesületének elnöke,
Zsigmé Triánlé Gyatso Láma, a Francia Buddhista Unió társelnöke, és Sajlech Bafsár, a hindu közösség képviselője. Emmanuel Gobillard dinyéi püspök, a Szentszék külön megbízottja a 2024-es párizsi olimpián, a Vatikáni Rádiónak kifejtette, hogy a Notre-Dame székesegyház volt az esemény helyszíne, mert ez egy nagy vallási jelentőséggel bíró hely a keresztények számára, de egyben egy olyan hely, amely minden emberhez szól szerte a világon. A vallási vezetők szabadon beszéltek imával, buzdítással vagy olvasmányokkal. Gobillard püspök kiemelte a szertartás alatti csend pillanatainak hatását. Szerintem ez a legszebb módja egy közös ima kifejezésének, amely lehetővé teszi, hogy valami fontosat és szépet mondjunk. 1924. július 5-én Pierre de Coubertin báró, a modern olimpiai játékok elindítója kérésére rendezett első vallásközi találkozó szinte az összes sportolót összehozta. Gobillard püspök emlékeztetett arra, hogy eleinte a kezdeményezés némi vitát váltott ki. Akkor de Coubertin báró pontosította, hogy a szertartás nem tartalmaz sem szentmisét, sem áldást, sem papokat az oltárnál, sem a katolikus szertartás bármely más elemét, hanem csak gyönyörű énekeket egy lenyűgöző környezetben, és néhány nagyon világi üdvözlő szót. A szertartást azonban később a korabeli sajtó üdvözölte. A Paris Soir, francia napilap, egészen odáig ment, hogy azt írta. Isten csodát tett azzal, hogy a protestánsokat, buddhistákat, zsidókat és ortodox keresztényeket összehozta szentélyében. Ez a rendkívüli esemény, jegyezte meg Gobillard püspök, azt mutatja, hogy a vallások már egy évszázaddal ezelőtt is ki akarták fejezni testvériségüket, megjegyezve, hogy ez az olimpiai játékok idején történt. Ez az egységszellem a mostani játékok során is végigkíséri majd a sportolókat, az olimpiai falu különböző vallások központjában, amely 5 imaszobának ad otthont és lelki támaszt nyújt a versenyek alatt. Tíz éve menekültek el a keresztények a ninivei síkságról. Szakó pátriárka. Kollektív tragédia. Kollektív tragédia a keresztények és más kisebbségek ellen, amely még mindig élénken él az emlékezetekben. Való igaz, az ISIS-t legyőzték, de ideológiája továbbra is erős, és nem csak Irakban. Ezt hangsúlyozza Luis Rafael Szakó bíboros, a Káldok bagdadi pátriárkája, aki a Fidesz missziós hírügynökségnek felidézte azt a 10 évet, amióta az úgynevezett iszlám állam dzsihadistái kiűzték a keresztényeket a ninivei síkságról, és megpróbálták létrehozni a kalifátust Irak és Szíria határán. 120 ezer keresztény volt kénytelen elhagyni otthonát és javaikat, a 2014. augusztus 6-a és 7-e közötti éjszakán. Szakó pátriárka sajnálja, hogy közülük csak 60% tért vissza, ezzel veszélybe sodorva a világ egyik legrégebbi keresztény jelenlétét a területen. Körülbelül 30 család költözött vissza, gyakran hiányzó családtagokkal és nagyon idős emberekkel. Az úgynevezett iszlám állam uralma alá került egyik első iraki városból, Moszulból, már 2014. június végén elmenekült mintegy 1200 keresztény család, amely megérkezett a síkság falvaiba, például Kramlesbe és Tilkifbe. Otthonaikat ugyanis N betűvel jelölték meg a Nazaréno kifejezés alapján. Menekülés vagy halál. Ez volt az iszlám hitre térés egyetlen alternatívája. Legtöbbjük hosszú várakozás után az iraki Kurdisztánba menekült, és ma a keresztények az ország északi részén élő 600 ezer helyüket elhagyni kényszerült ember 7%-át teszik ki, többségük Erbil körzetében él. A becslések szerint havonta körülbelül 100 keresztény család hagyja el Irakot, mutat rá Szakó bíboros. Az okok között a háborús traumák mellett az országban gyakran uralkodó fanatizmus, a közel-keleti aggasztó jelenlegi helyzet és a totális háborútól való félelem szerepel. Irakban, mondja a pátriárka, egy modern, demokratikus, állampolgárságon alapuló civil államra van szükségünk. Már nem beszélhetünk többségről, kisebbségről, keresztényekről, zsidókról, síitákról, szunnitákról, jazidiakról és így tovább, hanem polgárokról. Mindannyian állampolgárok vagyunk, egyenlő jogokkal és kötelességekkel. Csak Moszulban, az Irakban jelenlévő keresztények száma a 21. század elején több mint 100 000 volt, és számuk már Saddam Hussein rezsimjének 2003-as bukása után a felekezeti erőszak fokozódásával csökkent. Sokan emigráltak, majd visszatértek Észak-Amerikából, Európából és Ausztráliából. Több mint 1 millió keresztény menekült el, nem csak Észak-Irakból, hanem olyan városokból is, mint Bászra, ahol ma 300 keresztény család él, míg 50 évvel ezelőtt még 5000 család volt a településen. Hitélet. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
Az elmúlt vasárnap evangéliumában többször is elhangzott Jézus kijelentése: én vagyok az élet kenyere. Az évközi 19. vasárnap ez a kijelentés újra megismétlésre kerül többször is, hogy még jobban közel kerüljek Jézus lényéhez, isteni életéhez, sőt, hogy ebben az isteni életben erősebbé válhassak. A görög nyelvben két szó jelöli az életet. Az egyik a biosz, amely a biológiai életet jelöli, a másik a zoé, amely a magasabb rendű életre utal. Amikor Jézus az életről szól, az eredeti görög szöveg szerint soha nem a biológiai életet jelentő biosz szót használja, hanem a zoét, amely azt jelenti elevennek, egészségesnek lenni. Tehát egy magasabb rendű, igazi életet jelentő szó ez. Az élet ugyanis nem csak biosz, hanem zoé. Erre a magasabb rendű életre kapott meghívást az ember. Ez a magasabb rendű élet az Istenre hangolt élet, amikor az ember nem csak vegetál, hanem igazán él. Ez a zoé, az Istenre hangolt élet, a vele való és benne való együttlét. Ő benne meg csak akkor tudok lenni és megmaradni, ha ő belőle táplálkozom, ha őt megeszem. Ez konkrétan azt jelenti, hogy ha a Szentlélektől átváltoztatott kenyeret magamhoz veszem, az beépül életembe, és ezzel már úgymond istenibb életet élek. Igazából fel sem tudom fogni, mekkora ajándék és lehetőség így részesülni ő belőle. Elmével nem, de szívvel rá lehet érezni. Ez a ráérzés, megérzés döbbenete is ajándék. Az ajándékot pedig kikényszeríteni nem lehet, csak gyakorolni a nyitottságot, szentmisén való részvétel és az igehallgatás által. Ha tényleg kicsit is ráérzek erre a titokra, akkor megszólal bennem is általam ez a titok. Ez aztán arra késztet, hogy még több időt szánjak a vele való együttlétre, és hogy megegyem őt, beépüljön, pontosabban visszaépüljön életembe. S akkor arra is rádöbbenek, hogy ő éltet, mozgat és küld. Így növekszik nyitottságom ő iránta és mások iránt is. Ez lenne a megoldás, és nem az előítéletek vagy utógondolatok, amelyekkel a szentírási rész elején támadják Jézust. Nem de Józsefnek az ácsnak a fia? Nem ismerjük rokonait? Az ember képes arra, hogy mindenféle kifogást találjon, és hogy ne fogadja be ezt az isteni életet. Őt, aki ma is, mindig az élet kenyere. Karl Rahner, a nagy hittudós és jezsuita szerzetes mondását sokaktól hallhattam, nem szó szerint idézem: a holnap keresztény vagy misztikus lesz, olyan, aki megtapasztalta Istent, vagy nem lesz keresztény. Egyértelmű kijelentés ez. Keresztény ember nem az, aki valamelyik keresztény egyházhoz tartozik, hanem az, aki találkozott az Istennel, és minden nap Istennel akar élni, vele akar járni, és Krisztusból, az élő kenyérből táplálkozik. Amikor belőle élek, akkor valójában nem én veszem fel őt, hanem ő vesz fel engem, és ő épít be életébe. Aki Krisztust választja minden nap tudatosan, és Krisztusból táplálkozik, Krisztusivá válik. Az élet kenyere élteti, és megváltozik. Gyakran mondogatják magukat tapasztaltnak tartó emberek. Kutyából nem lesz szalonna. Ezzel kapcsolatban olvastam valahol, és teljesen ebben hiszek. A mennyek országában olyan szalonnák lesznek, amelyek mind kutyából készültek. Humoros kijelentés, de ez a lényeg. Aki Krisztussal és Krisztusból él, folyamatosan és radikálisan változik. Én kivel élek?
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra Hitélet címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5:10-től, 6:30-től és 11:30-től ismételjük meg. Falling in love with Jesus. Let's falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I ever done. Oh, in His arms I feel protected. Yeah, in His arms never disconnected. In His arms
a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. április 15-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a 8. parancsolatról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját itt a Hitvalló műsorban, Miskolc diósgyőri egyházközség rádiós csoportjával. Folytatjuk most a 10 parancsolatról szóló elmélkedésünket. A legutóbbi alkalommal a 6. és a 7. parancsolatról beszéltünk. Most pedig szeretnénk összefoglalni az utolsó 3 parancsot ebben a mai műsorban, hiszen itt a 8. parancsolat az, ami konkrétan a mai műsornak lesz a témája, és a másik 2-ről majd érintőlegesen beszélünk egy kicsit. 8. parancsolat, azaz őszinteség parancsolata, ugye hivatalosan a mi általunk ismert formában a 8. parancsolat úgy szól, ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy. Talán ebben a formájában ismerjük mindnyájan a 8. parancsolatot, és tulajdonképpen erről szeretnénk egy kicsit beszélni a mai műsorban, hogy mi is az a hazugság, mi is az a becsület, és néhány Szentatyától származó gondolattal, az ő katekéziséből származó gondolattal kiegészítve jobban megismerni tulajdonképpen ezt a 8. parancsolatot, hogy mit is jelent tulajdonképpen, mire figyelmeztet bennünket. Nézzük az első szót a 8. parancsolatból, ugye a ne hazudj részében az első kifejezés, a ne hazudj, a hazugság, hogy mi is az a hazugság, hogyha a hazugságnak a magyar értelmező szótár szerinti értelmezését vesszük, akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk a hazugság meghatározásaként, hogy az igazságtól eltérő adat szándékosan hamis vagy pontatlan állítás, olyan közlés, amiben az igaz állítások között valótlan részletek is vannak. Az igaz részek olyan fajta összeállítása, amik együtt hamis összképet adnak ki. Ez egy nagyon érdekes meghatározás, hiszen az ember a hazugságnál általában arra szokott gondolni, mond valamit, ami nem igaz, és ez a hazugság. De az értelmező szótár szerint az is hazugság, hogyha az igazságnak az igazság tartalmakat fölcseréljük, és úgy állítjuk össze, hogy szerintünk az igazság legyen. Az is hazugság, hogyha a valótlan állítások közé próbálok néhány igazságot azért becsempészni, hogy mégis igazság szaga legyen, de azért a fontosabb részleteket kicserélem. Tehát mondhatjuk azt, hogy a hazugság egy nagyon komplex, egy nagyon összetett dolog, amivel valószínű a saját életünkben is nagyon sokszor találkozunk, vagy mások által, vagy pedig azzal a kísértéssel, hogy mi is ugye így álljunk a dolgokhoz, hogy azokat egy kicsit megváltoztassuk, elváltoztassuk, kicseréljünk benne néhány adatot, hát végül is az alapja az igazság, de azért néhány dologgal kiegészítjük. Talán ez az egyik legnagyobb kísértés ma az ember számára, és ez a parancsolat éppen erre akar bennünket figyelmeztetni. És akkor a beszélgető társaim felé fordulok, hogy most felolvastunk egy meghatározást, nyilván egy szótár szerinti meghatározást. Ti mit gondoltok, hogy mi a hazugság, vagy hogyan fogalmaznátok meg?
Hát három dolog jut eszembe a hazugságról, de a harmadik az inkább a mások becsületében kárt, mert így ugye kettő, ugye az egyik az, amilyen most is vagyok, hogy pedagógusként a diákokat figyelve, hogyha valamit nem tudnak felvállalni, vagy nem tudnak, tehát mondjuk egyest kap valamiből, és akkor ő azt hazudja, hogy nem, és ugye megváltoztatja a valóságot, de csak a saját maga számára, és ők például nehezen értik meg azt, hogy ezzel nem másokat csapnak be, hanem saját magukat, tehát a valóság attól még ugyanaz. A második, ami, vagyis hát ugye a második az nem, de a harmadik, ami eszembe jutott, hogy amikor az Isten kapcsolatunkba hazudunk, és igazából saját magunk, tehát az önismeretünkben hazudunk, amikor Isten mutatna nekünk valamit magunkból, és az ilyen összes elhárító mechanizmus szerintem hazugság. Tehát ez jut eszembe róla, hogy ugye elmenekülünk előle, vagy kitalálunk magunknak valamilyen kis történetet, hogy megmagyarázzuk azokat a dolgokat, amit tettünk, vagy azt a tulajdonságot, ami bennünk van, és szembe kellene vele nézni. És ezáltal hazudunk, de csak saját magunknak, hiszen az Úr mindent tud és mindent lát, és ismer minket töviről hegyire. Tehát nekem ez a másik, ami még eszembe jut.
Nekem még az jutott eszembe pont, amit Kriszta mondott ahhoz kapcsolódóan, hogy úgy gondolom, hogy ilyenkor egy kicsit a lelkiismeretünk, a Szentlélek az úgy háttérbe szorul. Valószínűleg azért, mert megpróbáljuk elnyomni, és ilyen önigazolást keresünk, hogy hát ez biztos még belefér ez a dolog. Amikor ugye a féligasságokról beszélünk, vagy az elferdítésekről. És ez szerintem nagyon nehéz. Ugye a mai világban nem igazán támogatják azt, hogy valaki őszinte legyen, vagy megmondja az igazat, hanem legyen diplomatikus. Igen, nem csak a diplomatikusság, az ugye nem egyenlő azzal, hogy valaminek az igazságtartalmát úgy elferdítsük, hogy aztán a végén köze ne legyen ahhoz, ami eredetileg volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egyébként a gyerekeknél is, hogyha ezt meg tudnánk értetni, nyilván nehéz, hogy nem azért ne mondja el azokat a dolgokat, vagy ne azért mondja el úgy, ahogy történtek azok a dolgok, mert akkor az igazságot fogja elmondani, ez is nagyon fontos, de az ő lelke szempontjából is nagyon fontos az, hogy ő azt érezze, hogy ez egy megkönnyebbülés, és ezt a megkönnyebbülést nyilván a Szentlélek fogja sugallni neki.
Igen, ez egy érdekes, hogy a diplomatikus kifejezés, sokszor hallom az iskolában tanároktól vagy gyerekektől, hogy hát nem kell mindent rögtön oda dobni, hanem diplomatikusan. Gyakorlatilag ez a hazugságot próbálják ezzel magyarázni, amit te is mondtál, és rá is kerestem, hogy mi a diplomatikus szónak a jelentése, csak azért, hogy ezt is tisztázzuk egy hivatalos formában. Ugye azt mondja, hogy nagyon érdekes, hogy az emberekkel való érintkezésben, aki diplomatikus, az tapintatosan kommunikál. Tehát nem a valóságot ferdíti el, hanem a kommunikáció formái között válogat, hogy hogyan mondja azt el, milyen módszerekkel, milyen eszközökkel. Itt azt írja, hogy az egyetértés és elismerés módszereit használja, igyekszik a megegyezést létrehozni. Tehát nem a valóságot változtatja meg, nem ferdíti el az igazságot, hanem egyszerűen csak úgy tárja föl, hogy az tapintatos maradjon, tapintatos legyen, ne ítélkező vagy ne elítélő legyen. Tehát éppen ezért fontos, hogy mi is megvizsgáljuk a kommunikációinkat, amikor beszélünk ugye a családtagjainkkal, a munkahelyen, az alkalmazottak egymás között, vagy éppen vezetőbeosztásúak egymás között, hogy vajon mit várunk el a másiktól, azt, hogy elferdítse a valóságot, vagy azt, hogy az igazságot mondja, hogy az igazságnak mindig súlya van. Hiszen ahogy meg is fogalmaztátok, ugye, tehát gyakorlatilag a mai ember az szinte rá van kényszerítve a hazugságra, ugye sokan panaszkodnak is, hogy a munkahelyen gyakorlatilag belekényszerítik egy adott helyzetbe, amiben nem hozhat önálló döntést, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag ezek a hazugságnak a különböző fajtái. Sokan, ugye amit Timi is mondott, hogy sokan ugye a pozitív következménnyel próbálják nyugtatni magukat, hogy hát most egy kicsit hazudunk, de hát valaminek az érdekében tesszük, vagy valami miatt tesszük. Ugye ősi elv, talán már hallottuk ezt a kifejezést, ez az egyházjognak is az egyik alapelv, vagy a cél nem szentesíti az eszközt. Tehát, hogyha a hazugság témájáról beszélünk, akkor nem lehet a jó érdekében hazudni. És szerintem, ugye a bűnök többségénél, ezt látom ugye a Szent Jónásokban is, hogy lehet, hogy valami jó következménye lett annak, hogy én bűnt követtem el, legalábbis látszólag emberileg jó következménye lett annak, de mégis azért a lelket nagyon-nagyon károsítja az, amikor valamilyen bűn árán érek el valamit. Látszólag boldoggá tehet, de utána sokkal jobban nyomasztja az ember lelkét, mint hogyha mondjuk őszintén bukott volna el valamit. Ezt a gyerekeknek is mindig mondom, hogy legyen inkább egy őszinte kettesed a dolgozatom, mint ugye egy tiszteletlen, egy becsapott négyes vagy ötös, mert utána a te lelkedet fogja ezt bántani, és ezt mindnyájan érezzük, hogy amit nem becsületes úton intézünk el, vagy érünk el, utána a saját lelkünket bántja igazán. Mi lehet az oka szerintetek annak, hogy az emberek könnyebben fordulnak a hazugsághoz?
Szerintem félelemből is, tehát a következményektől való félelemből, viszont a Facebookon, meg esetleg így az online térben, pedig mindenki szeretne hasonlítani valakire, tehát mindenki, azt látom, hogy nagyon sokan mások szeretnének lenni, mint ami ennek az Isten őket teremtette. És hogyha van egy Isten, megfelelő Isten kapcsolatunk, akkor nem vágyom arra, nem vágyok másra, hanem csak arra, amit én kaptam tőle. Tehát akkor a vágyaim igazak lesznek, és Istenre fogok vágyni az ő akaratára, és hogyha az ő akaratára vágyom, akkor elfogadom azt, amit nekem adott, az én talentumaimat, az én képességeimet, a rengeteg jó tulajdonságot, és akkor már is nem a másikra fogok hasonlítani szeretet hiányból, mert úgy látom, hogy nem szeretnek engem eléggé, és ezáltal akarok azzal, hogy egy modellre hasonlítok, vagy egy hírességre, vagy felveszek valami éneket, és akkor aláhamisítom a nevem, vagy bármit. Tehát nagyon sokan csináltak már ilyet is, készítettek ilyen videókat, csak azért, hogy ők hasonlítsanak, hogy egy elismerést váltsanak ki a többi emberből. De egy keresztény fiatalnak, egy keresztény embernek azt gondolom, hogy az imádság az alapja mindennek, tehát hogyha megfelelően imádkozunk, akkor Istennel egy olyan kapcsolat alakul ki, hogy csak rá fogunk vágyni. Tehát szépen fokozatosan rávezet arra, hogy ezek ne legyenek igények az én életemben.
Én is úgy gondolom egyébként, hogy a szeretet hiány az azért nagyon befolyásolja, főleg itt az online térben az embereket. Én azt látom, hogy az őszintétlenség az nagyon megjelenik. Tehát egy torz tükröt mutatunk igazából magunkról, vagy mutatnak ezek az emberek magukról. Én nem gondolom egyébként, hogy mindenkinek mindenbe bele kell állandóan látni. Tehát ha valaki így előtérbe helyezi magát, ott már komoly probléma van, és valószínűleg a Istennel való kapcsolatában van alapvető probléma. Úgyhogy én úgy gondolom egyébként, hogy ahol a lelkiismeret a jól működik, ahol a Szentlélek tud dolgozni az emberben, ott ez fel sem merül kérdésként, hogy most a hazugság, mint olyan, biztos, hogy megjelenik az életben, de ennek a következményeit előre fogja látni az adott keresztény ember, és őt borzasztóan tudja bántani. Én legalábbis így gondolom, hogy megpróbálja ő ezt elkerülni minél inkább. Ha nyilván emberek vagyunk, és hibázhatunk, de megpróbáljuk ezt minél inkább kiküszöbölni, hogy ennek ebbe a gödörbe belelépjünk.
Ez egy nagyon érdekes gondolat volt, mert akkor gyakorlatilag a te saját tapasztalatod az, ha jól szűrtem le, ugye, hogy az, akinek ugye az élete nagyjából rendben van, és tényleg a jó Istenben bízik, és a Szentléleknek a sugallataira, hangjára hallgat, az gyakorlatilag meg tudja ezzel előzni, amit Kriszta mondott, ugye azt a félelmet, ami miatt nem meri felvállalni az igazságot. Tehát valahogy így raknám össze.
Igen, nincsen szüksége arra, hogy ilyen púcselekvéseket csináljon, mint amiket látunk azért elég sok helyütt, vagy sok téren.
Ferenc pápa, amikor elmérkedik a tíz parancsolatról, ugye volt tavalyi évben egy katekézis sorozata, amikor a tíz parancsolatot elemezte, de azt mondja, hogy a szív torz vágyaiból erednek a törvényszegések, ugye, tehát, hogyha az ember szíve, és gyakorlatilag hát pont illik ide ez a gondolat, hogyha az ember szíve nincs a helyén, ha az ember lelke nem úgy működik, a lelki ismeretünk nem úgy szólal meg, nem hagyunk teret az életünkben a Szentléleknek, nem bízunk rá magunkat a Jóisten szeretetére, akkor gyakorlatilag eltorzulnak bennünk ezek a vágyak, és megjelenik ugye a félelem, és talán nagyon-nagyon sok bűnnek, amit hallunk vagy tapasztalunk, szinte mindegyiknek ott van valahol a mélyén a félelem, a valamitől, az ismeretlentől, a haláltól, az ítélettől, a másik embertől. Nagyon-nagyon sok félelem van bennünk, és ezek ugye szépen eltorzítják a látásunkat gyakorlatilag, és ezért adjuk a fejünket arra, hogy elképzelünk egy olyan világot, amelyet megalkotunk magunknak, és abban azt gondoljuk, hogy jól érezhetjük magunkat, amiben nem kell találkoznunk a valósággal. Nem tudunk szembenézni saját magunkkal, nem tudjuk felvállalni saját magunkat, nem is felvállalni, inkább elfogadni. Éppen ezért kialakítunk egy olyan világot, egy olyan képet magunkról, ami nekem is tetszik, meg a másiknak is tetszik, és akkor azt gondoljuk, hogy jól van ez így. Azt meg sajnos nagyon sokszor nem gondoljuk át, vagy nem veszük észre, vagy nem látjuk, nem tapasztaljuk, vagy nem merjük kimondani, hogy ez az elképzelt, általunk alkotott világ sokkal rosszabb, mint az, amiben a Jóisten helyezett bele minket, mert az átgondolt, az megformált, az jól megteremtett világ, és jól megteremtett élet, de mivel hogy én nem ismertem fel azokat a célokat, amelyeket a Jóisten kitűzött nekem, ezért saját világot alkottam, amiből legtöbbször kihagyjuk a Jóistent, ugye, és nélküle akarjuk megszervezni, és hát az egy torz elképzelés, torz világ lesz, amiből sajnos nem sok jó származhat. Azt mondja a pápa, hogy a tíz parancsolat világosan és alaposan rámutat arra a szempontra, hogy a szív, ha eltorzul, rögtön elindulnak a törvényszegések. Azt mondja, hogy csúnya dolgok támadnak a szívben. A szív, ha nem szabad, minden más meg lesz kötözve. Ez a kihívás megszabadítani a szívet a gonosz és ronda dolgoktól. Figyelmeztet bennünket a pápa, hogy mindaddig, amíg önmagunkban nem rendezzük a dolgokat, amíg saját magunkkal nem találkozunk, nem nézünk szembe, nem tartunk egy tükröt ugye az életünk elé, hogy vajon hol is tartok és hová tartok, addig nem leszünk képesek megtartani a parancsokat. Azért, mert az általunk alkotott képben nem fér bele az, hogy egy fölöttünk lévő Isten dirigáljon nekünk, akkor csak külső törvény lesz. De ha az ember a szívét rábízza az Istenre, ha szembenéz önmagával, igyekszik elfogadni önmagát olyannak, amilyennek az Isten teremtette, és megpróbál megszabadulni a félelemtől, onnantól kezdve beszélhetünk arról, hogy a parancs az ember szívében van. A törvény, a parancsnak, a 8. parancsolatnak ugye a második része a becsület. Ugye a becsület szó gyakorlatilag erkölcsi szembenézést jelent, és ezért hagytam pontosan ide a második részébe, mert sejtettem, hogy valahogy ilyen úton fogunk ide eljutni, mert hát hogyan is juthatnánk el másképpen ide. Azt mondja a szótárunk, hogy a becsület az erkölcsi szembenézés képessége. Erről beszéltünk az elmúlt majdnem 20 percben, hogy mennyire fontos az őszinteség, ami a valóság őszinte felvállalását jelenti, és ennek vannak következményei is, ugye vettük a diákokat példaként, és ugye hát azt látjuk, hogy manapság mondjuk így becsületes ember, hát nagyon-nagyon kevés van, aki őszintén, tisztán fölmeri vállalni ugye azt, aki, azt, ami, vagy azt, hogy hibázott. Az erkölcsi szembenézés képessége, meg vagyok győződve arról, hogy az erkölcsi szembenézés Isten nélkül lehetetlen. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy nekem nincs szükségem Istenre, mert én erkölcsileg rendben vagyok, és én magam szembe tudok nézni a dolgokkal. Én hiszem és vallom, hogy az erkölcsi szembenézés Isten nélkül lehetetlen, mert hogyha én vagyok a saját életemnek az Istene, akkor ki az, aki nekem a normákat megszabja? És mivel mi emberek mindnyájan mások vagyunk, ezért mindnyájunknak, akik Isten nélkül élnek esetleg, mindenkinek saját törvényrendszere van, tehát nem egyezik meg a törvényrendszerünk, akkor kinek akarok megfelelni, kinek tartozom felelősséggel, mondják sokan, csak saját magamnak. Na de hát itt mindenkinek ugye más az értékrendszer, ez egy nagyon érdekes gondolat, tehát erkölcsi szembenézés Isten nélkül lehetetlen. a saját világomban lehetetlen. Nem tudom, hogy ehhez esetleg, hogyha hozzá tudtok fűzni valamilyen gondotot, hogy találkoztatok ezzel az életérzéssel, vagy van-e ilyen tapasztalatotok, hogyha valaki esetleg így gondolkodik a környezetetekben?
Nekem saját magammal, főleg inkább fiatal felnőtt koromból nagyon meg kellett küzdenem azzal, és azért azt gondolom, hogy mind a mai napig megküzdök azzal már, hála Istennek tényleg, és az Isten kapcsolatomból fakadóan, ami fejlődik remélhetőleg, hogy mondjuk egy közösségben hogy vállalom fel a véleményemet akár, vagy ugye a következményeket. Mindig attól féltem, hogy ha én felvállalom, akkor nem fognak szeretni, nem fognak elfogadni. Tehát nagyon-nagyon nagy volt, és ezt korán fel kellett ismernem az, hogy tényleg fejlődni tudjak, szembe kellett néznem azzal, hogy én az embereknek szeretnék megfelelni. Tehát, hogy nekem az volt a fontos, hogy mit mondanak mások, ugye ez is szeretethiányból fakad, mert nem úgy ismertem Istent még akkor, hogy ő ezt a szeretethiányt be tudná tölteni. És éppen ezért az emberekkel való kapcsolatom mindig nagyon fontos volt, hogy az ne sérüljön, hogy jaj, csak ők ne. És aztán rájöttem, amikor elkezdtem felvállalgatni ezeket a dolgokat, és jó, nyilván utána mindig volt egy utólagos kontroll, amikor azt gondoltam, hogy fú, most felvállaltam, és na itt mindennek vége, és pont az ellenkezője történt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a gonosz, és saját magam is, tehát így együttesen a saját magam embersége be tud úgy csapni, hogy azt gondolom, hogy ha én felvállalom a önmagamat mások előtt, akkor annak negatív következményei lesznek, és egyáltalán nem. Tehát mindig az a megoldás, ami nehéz, az az igaz, és az az igaz út. Ez az egyenes, szerintem.
Milyen szép gondolat ez így a 8. parancsolathoz. Timi?
Hát én úgy gondolom egyébként ehhez kapcsolódóan, hogy a nehézségek azok mindig olyan adományok, amikor nyilván megkapjuk, akkor ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz megélni, nagyon nehéz ezen túllendülni, de amikor felismerjük utána az eredményét, vagy megtapasztaljuk az eredményét, azokat az adományokat, akkor viszont fantasztikus dolgokat kaphatunk. Nekem például a baráti köröm az nagyon leszűkült. Pont azért, mert nagyon sokan úgy gondolkodtak, hogy ahogy a mának éltek, kifelé, a többiek felé. Én ezt lehet, hogy koromból adódóan is, de már egyre kevésbé tudom elfogadni. És ahogy próbálok a Jóistennel való kapcsolatomat egy picit elmélyíteni, minél jobban megismerni saját magamat is, egyre inkább azt látom, hogy nem véletlen, mert ugye véletlenek nincsenek, tehát a Jóisten nem véletlenül döntött úgy, hogy azokat az embereket kapom magam mellé, akik segítenek ebben, hogy tudjak őszinte lenni, tudjak az Isten kapcsolatomról beszélni, a becsületemet azt fent tudjam tartani. Egyébként nagyon nehéz lenne. Majd meglátjuk egyébként, hogy ez hogyan alakul, reméljük, hogy ez ebben nem fogok csorbát szenvedni.
Amit mondtam, és ez egy nagyon érdekes dolog, és ez a kedves hallgatókat is lehet, hogy a saját életükben is érinti, hogy amikor az igazságban járunk, amikor a Jóisten szeretetében élünk, amikor felvállaljuk a valóságot úgy, ahogy van, lehet, hogy nagyon sokan el fognak tőlünk távolodni. Lehet, hogy sok kapcsolatunk megváltozik. Nem is azt mondom, hogy megváltozik, mert talán ez durva szó, felülértékeljük. Azt mondom, hogy erre talán nincs szükségem, mert elvonja a figyelmemet a lényegről, mert megváltoztat engem a rossz irányba, és éppen ezért igyekszem azokat a kapcsolatokat, amelyek visszahúznak, megváltoztatni. Vagy elkerülni. Lehet, hogy fájdalmas, mert nagyon régóta barátok vagyunk valakivel, vagy haverok inkább, vagy ismerősök, vagy egyszerűen csak jó kapcsolatban vagyunk, de lehet, hogy nem tesz jót az én lelkemnek, és ez nem azt mondja ez a parancs, hogy most vesd el a barátaidat, és ne köszönj nekik, és ne kérdezd meg, hogy vannak. Egyszerűen csak mérlegeljük, hogy kivel mennyi időt töltök, kivel milyen időt töltök, és a minőségi időmet azt nem azokkal töltöm, akik visszahúznak. És bizony az az ember, aki az életét az igazság útján járja, azon az egyenes úton, amit Kriszta is említett, ami a nehézségek árán sokkal szebb olykor, mint az egyszerűbb vagy a könnyebb út, ugye azt tapasztalhatja meg, hogy egyedül marad, vagy csak nagyon-nagyon kevesek állnak mellé, de ha az Isten oldaláról nézzük a dolgot, még mindig jobb az, hogyha az igazság útján járok, és kevesek segítségével vagy támogatásával, mint az, hogy belekeveredek a tömegbe, és olyan leszek, mint a többiek. Hát ugye a régi mondás is mondja, hogy korpa közé keveredsz, és megesznek a disznók. Tehát gyakorlatilag ugye egy ilyen sajnos okokozati összefüggés, hogyha beleegyezem a hazugságba, hogyha beépítem az életembe a hazugságot, én is szépen lassan elsüllyedek azon a lejtőn, vagy lesüllyedek azon a lejtőn, amely nagyon-nagyon távol visz az Istentől. És nincs lehetetlen, onnan is vissza lehet kerülni az Istenhez, onnan is vissza lehet térni, csak sokkal nehezebb. Tehát nagyon fontos ez a konklúzió, vagy amit mindig megteszünk a műsor végén, hogy a hazugság és a becsület témájában csak akkor tudunk előrelépni, hogyha a szívünk tiszta, hogyha a szívünk és a lelkünk tiszta és őszinte, hogyha hallom a lelkiismeretem hangját, ha el tudom azt fogadni, ha nem én vagyok a saját életemnek az Istene, és így egy harmadik pontban talán, hogyha vállalom a küzdelmet, hogyha nem a könnyebb utat választom, hanem látszólag emberileg a nehezebbet, tudva azt, hogy a gyümölcse, az eredménye, a végső célja az a mennyország, ahova meghívott az Isten. És minden parancsolat ezért született meg, mert Isten szereti az embert, és nem akarja, hogy rossz úton járjon. Ismét elmúlt egy délután egy műsoridő, sajnos az utolsó két parancsra már nem volt időnk, hogy ebben a műsorban részletesen kielemezzük, úgyhogy még egy záró műsorban majd a 10 parancsolatot lezárjuk. Addig is kívánunk a kedves hallgatóknak kellemes rádióhallgatást, jó egészséget, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Nemzeti Színház idei jubileumi 200. évadáról számolunk be, és természetesen a jövő évad terveiről is beszélünk. Majd ezt követően a Miskolci Kulturális Központ augusztusi programjait ismertetjük. Végül pedig beszámolunk az idén 5. alkalommal megrendezett 24 órás szolfésről. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban Bóta Enikőt, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola szolfés tanárát hallják.
Egyrészt nagyon hálás vagyok a fiataloknak, akik segítettek a szervezésben, a neveket már elmondtunk. A másik az, hogy beszéltem egy tanárommal is, és ő állapította meg, főtertanárom volt konziban amúgy, és ő állapította meg, hogy eleinte mindig a programokról beszéltem meg, hogy mi lesz a nehéz. Most képzeljétek el, hogy amikor felhívtam, akkor azt mondja, hogy hát nem érti, most már a közösségről beszélek. Tehát, hogy annyira elment már egy, nyilván egy kicsit abba az irányba, hogy fontos, hogy ez tényleg egy közösség.
Igen.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. Két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő történelmi sorozatunkban 9. Pius pápáról Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kúnya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
a helyből, amelyből én iszom, ti is isztok ugyan, és a keresztséggel, amellyel engem megkeresztelnek, ti is megkeresztelkedtek. De hogy jobbomra üljetek, azt nem én döntöm el. Olvasom a Márk evangéliumban. Első gondotok az legyen, mondja Jézus nekik, hogy engem híven kövessetek. Nem mondom meg, hogy mi vár rátok, s hogy mit követelek tőletek. Nem árulom el, hogy te, Jakab, lész az első vértanúm apostolaim közül. Nem rettentlek el, hanem szívetekre kötöm, hogy járjatok utánam, s foglaljátok le magatok számára az én követésemet. S bármi lesz veletek, hajtogassátok, ez az Úr kelyhe, az ő kelyhe. Ezt megisszuk, ezt inni dicsőség. A többi majd elválik. Isten majd megadja helyünket. A keresztény üzenet nem holmi magasabb rendű kábítószer. Nem tudja az emberi élet minden rejtélyét megoldani. Nem tudja megszüntetni a szenvedést, nem tudja kiiktatni a halált. Viszont adhat talán valamit, amit a mai fiatalság olykor a hippi kultúra nagyon bizarr formái közt követel, egy másfajta értékskálát. Hogy ne a pénz, vagy a szórakozás, vagy a munka álljon a legelső fokon, hogy a haladás az emberért történjék, és ne az ember legyen a haladásért. Mindenekelőtt azonban a keresztény üzenet olyan végső értelmet adhat az életnek, amit sem a pszichológusok, sem a szociológusok, sem a közgazdászok, sem a politikusok nem nyújthatnak. Egy végső értelmet ott is, ahol úgy látszik, minden értelmetlenné válik. És itt ejtem ki először a szót, melyet csak félénken merek kiejteni, mert oly sokszor éltek vissza vele jámborul, itt rejlik ugyanis a kereszt értelme. A kereszt nem valamiféle görcsös önlealacsonyítás jelképe, ahogy jámbor keresztények oly sokszor élték, hanem a felszabadító reménység jele, hogy a szenvedés nem értelmetlen, hogy Isten jelen van még távollétében is, s hogy a halálból élet fakadhat. Hűséges Jézusom, ölelj bennünket, gyarló embereket szívedhez. Ha nem vonzol bennünket, nem tudunk követni. Ha elgyengülünk, ne hagyjon el kegyelmed, mert nélküled semmit sem tehetünk. Főleg nem vállalhatjuk a halált éretted. Adj tiszta akarást és félelem nélküli szívet, igaz hitet, szilárd reményt és tökéletes szereteted, hogy mindent elviselve örömmel adjuk életünket neked.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesett, kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak